Nagyon tudom pontosan ezt a történetet, amit tudok, az az, hogy cipcerek vagyunk a apám oldaláról, azok borzasztó nagy hazafi, magyar hazafi svábok amúgy. Amúgy igazából azok szinonimái valamilyen szinten amúgy a palócoknak. És az az érdekes, hogy apám a mai napig hiába került el gyerekkorába egyrészt Rimaszombatról, ugye meg kitelepítették őket, és hiába került utána anyám révén Kecskemétre, még a mai napig A betűvel beszél egy kicsit, annyira cuki.
A művész neved az a Franka, Franka Deli, ugye?
Nem, egyenle, Franka Deli. Úgyhogy itt érzem a törődést Amerikába, mert minden második felirat az Deli. De azonnal jött, hogy ez amúgy tök érdekes, hogy ezzel most kell szembenéznem, így 16-7 év után, hogy tényleg nem tudja a többség, hogy a Deli az ugye egy régi magyar kifejezés. Hát ugye mindig mondta a nagyanyám, hogy de Deli legény vagy ferikém. Ugye a Deli az a vitész jelenti, ugye? Ezt nem tudják az emberek. Tehát, hogy valami angol, vagy valamilyen ízét keresnek benne. A funk az amúgy az valóban az, mert egy funky klubba jártunk kamaszkoromba, és akkor az úgy onnan. És ezt a kettőt így összepasszintottam, mert a Deli az abszolút innen van, és csomó szó kiveszett sajnos, mert kiveszőben van a magyar közbeszédből. Tehát például a Deli nem tudják. Közben olyan érdekes, hogy azt mondja valaki neked, hogy Deli legény, akkor még ha nem is ismered a szót, érzed a szót. Ez olyan érdekes. Nem tudok ilyen szavakat még mondani, egy párat, amit így nem tudod, hogy mit jelent, mert annyira nem használják, de kimondod. Igen, és így érzed. Nem is tudod, hogy mi az, hogy regős, mit csinál, de így érzed, hogy az az enyém, az a szó.
Zenei stílusod az egy rap, ugye?
Hát ugye ez az érdekesebb az egészben, hogy erre rámondják, hogy rap, de hát, hogy ezt én nyilván nekem ez egy ilyen, most nem mondom, hogy örök harcom, mert már nem annyira érdekel. Évekig próbáltam magyarázni ezt, hogy én értem, hogy van ez a rap, hogy Amerikában a fekete fiúk itt elkezdtek valamit csinálni, de mi Tino Dilantos Sebestyén egy pár száz éve megelőzte őket a rímekbe való világ elbeszéléseivel. Tehát, hogy erre rá lehet mondani azt, hogy rap, meg értem is, meg én magam is rámondtam, mert amíg nem ismertem ezt a dolgot föl, hogy egyrészt nincs új a nap alatt, és hogy ezt előttük már ezer és ezer évvel jó sokan kitalálták. És aztán utána jött az, amikor ezen túlestünk, hogy hát több oldala is volt ennek a dolognak. Például az, amikor az elkezdtük összehasonlítgatni azzal, hogy a rockkal mi a helyzet. Hogy mert Magyarországon teljesen elfogadott az, hogy rockzenei platformon ilyen szép ős magyar szóval lehet közölni hazafias érzelmeket, meg akármit, és akkor így elkezdték bántani ezt a dolgot, hogy hát miért ez a fekete zene, meg így, meg úgy, és akkor én visszakérdeztem, hogy figyeljetek, ez hogy lehet? Hát a rockzene bölcsője az, hogy ilyen fekete fiúk itt többnyire bekokainozva, meg akármi, a szájuk vagy a fogukkal tépik a gitárhúrt, most minek érti nyilván, hogy miről beszélek, tehát az a bölcsője annak az egésznek. Akkor az hogy lehet, hogy az egy legitim platform arra, hogy mi itt ilyen akármiről beszéljünk rajta, és ez meg nem? Hát azt gondolom, hogy Petőfi Sándor, vagy Jókai Mór, vagy akárki, de írókat is mondhatunk, tehát Márai, vagy bárki, ha ma élne, akkor azt gondolom, hogy ő neki a szándéka az lenne, ami nagyon nem egy szándék, hogy hatékony szeretne lenni. És hogyha hatékony akarsz lenni, akkor olyan dolgot kell csinálni, amivel tényleg hatékony tudsz lenni, tehát verseket, ezt nyugodtan kimondhatjuk, bármennyire is esetleg így valami fajta pozitív képmutatás így él bennünk, verseket nem olvas, tehát nem olvas az ember. Így hát valami olyan dolgot kell csinálnod, ami bekerül a világ körforgásába, úgyhogy én azt gondolom, hogy Petőfi Sándor az biztos, hogy nagyon komoly rap dalokat csinálna, amik nem rap dalok lennének, hanem az ő költeményei olyan formában, hogy az eljusson az emberekhez. Hát minden korszaknak megvannak így a maga eszközei erre a dologra. Na mindegy, úgyhogy ez volt az egyik ilyen kávária, hogy ezt így magyaráznom kellett, hogy ez hogy van, mint van, és akkor utána még a harmadik lépcsőfok az pedig az volt, amikor azt el kellett magyaráznom az embereknek, hogy lehet az, hogy hogy akkor van ez, de most akkor hogy jön ehhez a hazafiság, vagy bármi ilyesmi dolog, és akkor megint csak értetlenül néztem magam elé, miért kell nekem ezt magyarázni, hogy ezek a fekete srácok, akik kitalálták ezt a modernkori rappet itt Amerikában, ezek a lemezborítóikon alig lehet látni olyan lemezborítót, ami nem lenne mondjuk egy amerikai zászló, vagy bármilyen ilyen egyértelműen ilyen USA jellegű motívum, szimbólum, akármi. Mert hogy engem Magyarországon azzal támadtak, hogy hát most hogy lehet ilyen bármi magyaros dolgot ezen kereszt. Tehát, hogy nem, tehát nyilván ez így őrület már, mint számomra, hogy ez hogy merül föl, de ez amúgy tényleg megtörténik, még a mai napig is. Miközben az ember ide jön New Yorkba, és akkor azt látom, hogy te honnan, Los Angeles, vagy Cleveland, vagy igen, Cleveland, hogy nem tudom Clevelandben mi a helyzet, meg azon a környéken, de én most egy olyan helyről jövök, New Yorkból, ahol 3 napot eltöltöttem, ahol a metró szerelvényeken, meg a buszokon amerikai zászló van. Nem tudom, hogy Clevelandben mi a helyzet, de hát, hogy, tehát, hogy ilyet Magyarországon, ha megcsinálnának, vagy ennek a töredékét, akkor a legnagyobb nácinak, meg mit tudom én, minden ki lenne már megint az ország, meg minden kiáltva, és itt meg úgy szállok fel a metró szerelvényre, hogy az összesen rajta van egy amerikai zászló, meg. Tehát, hogy ezek nekem annyira érdekes tapasztalások, hogy hát ilyen keserédes, hogy na, hát most ezt nem ragozom, én azt gondolom, hogy a hallgatók ezt teljes szívvel, meg elmével értik, hogy miről beszélek, ez az, amit szabad Jupiternek című történet. Ezek azok a passzusok, amin így végigmentem ezzel a dologgal keresztül, és nyilvánvalóan valahol el kell engednem ennek a dolognak a kezét, mert a többség még a mai napig nem akarja megérteni, hogy a modernkori költészet, azt nevezhetjük rapnek, regölésnek, akármi, tehát a rímekben való világról való elbeszélés, az nem lehet kisajátítani se a brooklyni fekete srácoknak, de még akár Tino Dillantos Sebessének se. Ez egy mindenkori emberi jelenség, és ez egy csodálatos dolog, és most olyan világot élünk, hogy verseket a lőtéri kutya sem olvas, így hát ilyen dalokat érdemes írni, mert az a hát, ha eljut az emberekhez valami.
Most ugye néhány éve, talán egy több mint évtizede is, nagyon divik a nemzeti rock. Nagyon-nagyon sok nemzeti érzelmű rock együttes van Magyarországon. Mindenkinek van egy mondani valója. Te talán a mindennapokat ragadod meg, a dalaidban, amiket elmondasz, azok a napi élet problémáit, és talán a legfontosabb problémáira világít rá ez a mondani való, a zenédnek ez igazából a mondani valója?
Hát én azt gondolom, hogy ha éppen jó lelki állapotban vagyok, mert hogy nem mindig vagyok abban, azt gondolom, hogy az ember napszaknak és mindenféle élethelyzetnek megfelelően változó lelki állapotokkal van a világban. Hogyha nagyon tudatos és türelmes, jó lelki állapotban vagyok, akkor azt mondom, hogy mindenkinek megvan a maga helye ebben az egész történetben, sőt, igazából amúgy ez az igazság. De amúgy, ha kicsit kötekedhetnékem van, és erre rá tudom még azt is fogni, hogy építő jelleggel, akkor kimondhatjuk azt, hogy amíg a fekete srácok által újra gondolt klasszikus rapzene a 70-es, 80-as évektől kezdve, az abszolút politikai és borzasztó patrióta stb. Felhangokkal bír, addig ehhez képest a rockzene az tényleg egy ilyen enyhén szóval szodomita, szabados, mindenféle háttérből jön. Ennek ellenére mégiscsak azzal most így visszautalva, csak egy mondat erejéig az előzőre, hogy a rockzenét, mint platform így elfogadják, amire te is utaltál, a rapzenére meg így furán néztek. Tehát számomra ez egy őrület amúgy. Na és ennek okán mondom neked azt, hogy én az én szomszédom mindig ezt a szót szokta emlegetni, hogy magas kultúra, és ez egy nagyon szentimentálisan, meg patetikusan hangzó kifejezés. De most már én ismerem használni, és igazából tényleg azt tudom mondani, hogy nem azt mondom, hogy az ismerős arcokon kívül más úgynevezett nemzeti rock, vagy bármilyen ilyen együttessel nekem problémám lenne, mert igazából nincsen. Csak mert van egyet, akkor már itt mondanék itt ebbe a rádióműsorban lehet, mert például találtam magamnak egy Szikambria nevezetű együttest, akik az ismerős arcok magasságaiba járnak az én lelki világomba, és még lehet, hogy van, akiről nem tudok, de az biztos, hogy az ismerős arcok az nekem egy külön kategória, mert ő rajtuk azt érzem maximálisan, hogy a magas kultúrát képviselik. És a többi ilyen együttesnek a szövegvilágán, az üzenetén pedig én nem érzem azt, hogy ők Jókai Mór, Veselényi, Márai, most hova soroljam a mi írott történetünket, hogy az ő nyomdokai. Én abszolút nem érzem, és ezt nem bántásból mondom. Nyilván van olyan lelkiállapotom, amikor még föl is tud bosszantani egy-egy dalszöveg, hogy na, hát azért tényleg nem ebbe az irányba kéne menni, de ezek a mi költőinkhez, ezek a mi íróinkhoz nem méltóak többnyire. nem mondom azt, hogy szégyent hoznak rájuk, csak azt gondolom, hogy vissza kéne találni egy útra, ami borzasztó választékos, borzasztó mély, borzasztó részletes, és na, azt gondolom, hogy a hallgató azt talán érzi rajtam, vagy legalábbis így imádkozom érte, hogy ezeket nem azért mondom, amiket mondok, mert én bántani szeretnék bárkit, de azt gondolom, hogy egy kicsit a lécet meg kéne emelni. Azt gondolom, hogy az úgynevezett hazafias dolgok is, és itt nem csak a zene, az újságírása, bármivel kapcsolatban, sajnos azt látom, hogy kicsit elmentünk abba az irányba, hogy mondjuk így, hogy ezek a piros-fehér-zöld dolgok is elkezdték az igényeket kiszolgálni. De én azt gondolom, hogy ennek maximálisan az a lényege, hogy mi nem mehetünk ebbe a játékba bele, hogy az igényeket szolgáljuk ki, hanem nekünk kell a lécet olyan magasra tenni, ami méltó ehhez a dologhoz, amit ennek a piros-fehér-zöldnek megélünk, meg gondolunk, meg érzünk, és igazodnia kell egy idő után ahhoz az úgynevezett közönségnek, a hallgatóságnak, az olvasó meg az ennek a tábor, most mondjuk így ennek a tábornak, tehát hogy nem mehetünk-e irányba, hogy tényleg ilyen veszettül, egyszerű, és ez már az egyszerűn is túlmutatnak, ezek az érzelemtől fűtött ilyen, na mondom, nem akarom feszíteni én ezt a hót, én csak szeretném látni azt, hogy elindul ez az egész dolog a magas kultúra irányába, tehát hogy nem az ösztönökre hatunk, nem a sértettségünkkel operálunk, nem az ilyen dolgainkkal, hanem tényleg a teremtés felé evezünk, tényleg az egyensúly felé jevezünk, és úgy maradunk méltók, úgy maradunk együttérzőek, úgy maradunk szeretetteljesek, hogy az nem annak a szinonimája, hogy mi hagyjuk azt, hogy eltapossanak minket, hagyjuk azt, hogy mindenféle rossz dolgokat csináljanak velünk. Tehát azt gondolom, hogy így kéne egyenesen ülni a lovon, hogy méltón az őseinkhez, és ez lehet, hogy tényleg valakinek szentimentálisan hangzik, de hát akkor egy kell, akkor kicsit föl kell lapozni, hogy mi történt dobóikkal, mi történt 56-ban, itt ottam ott, és akkor rögtön nem hangzik szentimentálisan az, hogy a mindenkori magyar harcos az attól volt magyar harcos, hogy borzasztóan nemes volt, és ez csak egy gondolat erejéig hagyjegyezzem meg azt, hogy azt tényleg mondom elgondolkodtató, hogy a mai napig a hunokat ilyen zsíros combbal a kezükbe mulató, ilyen félőrült, nem is tudom miknek ábrázolják ott, ahogy így ordibálnak, meg beleharap a húsba, és közben azoknak az embereknek a száján egész életükben annyi szitok nem csordult ki, mint amit egy átlag ember csak egy foci meccsen így elerez. Tehát, hogy ezeket a dolgokat tényleg helyre kéne tenni magunkba. A mindenkori magyar huszár az olyan színvonalon kellett, hogy beszélje a magyart, és úgy beszéltek egymással, hogy az körülbelül világirodalmi szintű volt, különben ő nem maradt meg a huszárok között. Tehát, hogy és akkor tudnám ezt hajnalig ragozni, ezt a történetet, és el se tudjuk képzelni azt, hogy a morál az hol volt korábban, és hogy most hol van.
Most így, ahogy beszélgettünk, arra gondolok, hogy gondolom, azt szeretnéd mondani, és tényleg cáfod meg, ha nem így gondolod, hogy tehát zenészeknek, a média képviselőinek talán nekünk van a legnagyobb felelősségünk, hogy az igaz történelmet eljuttassuk mindenkori, talán a fiataloknak, de megtanítsuk azt, hogy ami hazugságot velünk megetettek, amit hazugságot nekünk tanítottak, ahogy te is elmondtad, mindig a bűnös nemzetet próbálják belénk táplálni, mindig lehajtott fejjel kell járnunk. Nektek zenészeknek, nekünk média képviselőinek, gondolom ez a legnagyobb felelősség.
Remélem, hogy nem haragszik meg se a hallgató, se te, mert szerintem a mi kezdődő barátságunk ettől még épülni fog tovább, de ez olyan szempontból cáfolnám, hogy ez a feladatnak szerintem a kisebbik része. Mert szerintem pont az az egyik probléma, amit én Magyarországon az elmúlt 10 évben láttam, ezekben a borzasztóan nagy rendezvényeken, ahol amúgy több százezer magyar összejön, hogy kicsit ilyen maszkabál lett az egész, és azt gondolom, hogy a mi őseinknek a sikerei, ha lehet így mondani, már hogy lehet csak, hogy ez a szó talán egy kicsit nyers hozzá, de mondjuk így, hogy a mi őseinknek a sikerei mindig abból fakadtak. Történt valami, és ők megtaláltak többnyire, hogy kell arra jelen időben reagálni, gyorsan arra, ami történik. És ezt mi az elmúlt 10-20 évben itt a magunkra találásnak az útján egy kicsit elmentünk abba az irányba, hogy tényleg ilyen maszkabál legyen, az egyik beöltözik hunnak, a másik beöltözik huszárnak, és a többi, és ez gyönyörű szép dolog, meg a hagyományőrzés, mint olyan, ez nyilván egy szerteágazó történet, erről lehet sokat beszélni, de engem az érdekel, hogy hát amit a Funkadeli számokba unásig hajszol, és nem csak én mondom ezt, hogy ne az őseinket kövessük, ugye, hanem azt, amit ők. tehát hogy élővé tegyük ezt a történetet, hogy gyönyörű szép, hogy mi volt, hogy volt, és való igaz, ahogy mondott, helyezzünk valamennyi erős hangsúlyt arra, hogy hogy volt a mi történelmünk, de akkor most már kezdjünk el borzasztóan fókuszálni arra, hogy akkor találjuk ki, hogy akkor ha már voltak unok, ha már volt donkanyar, ha már voltak huszárok, ha már volt 56, ha már volt ez az amaz, akkor mi az, ami most már következik, tehát hogy, és ezt amúgy
és
ez
a... mire gondolsz, mi következik?
Hát az következik, hogy azt látom például az elmúlt 3 napban New Yorkba, ahogy itt járok, kelek, hogy bármelyik népcsoportot nézem, nyilván valláson, bőrszínen belül vannak eltérő konklávék, csoportosulások, stb. De hát mégiscsak az világlik ki, hogy borzasztóan összezárnak. Tehát, hogy valami tehát, hogy ez egy Magyarországról idejött embernek, ezt így, hogy ilyen negyedek vannak, meg stb. Tehát, hogy ezek az emberek így összezárnak, ez egy megdöbbentő felismerés, meg tapasztalás. Na most, amikor arról beszélünk, hogy 1,5 millió magyar él, aki annak vallja magát az USA-ban, és akkor ezeken a rendezvényeken, hogyha pár száz ember összegyűl, akkor már tapsikolunk, hogy mennyire jó a dolog, és hogy tényleg számolatlanul hallgattam végig az élettörténeteket az elmúlt napokban, és van egy visszatérő motívum, ami minden harmadik történetben benne van, hogy például főleg az idősebb emigránsoknál, ha lehet így mondani, az ő családjaikban a második, harmadik generáció után, ha még mindig erőltetik azt, hogy tudjanak a gyerekek magyarul, akkor azt már magyarkodásnak hívják. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez tényleg egy annyira furcsa mentális jelenség, amit semmelyik más népcsoportban egyszerűen, tehát ott nem is értenék ezt az egészet, hogy mi történik velünk, tehát amire te is utaltál az előbb, ez a fura öngyűlölet, ez a fura, ez a megmagyarázhatatlan valami. És ezt én így mondtam most az előadásomon a Magyar Házban, meg itt a beszélgetéseken, hogy azt látom itt az USA-ban, hogy a magyarság elengedte a saját maga kezét. Tehát, hogy ez egy borzasztó keserű dolog, azzal együtt meg keserédes, hogy látom, hogy hát ma is itt a mennyi kis csillogó szem volt, meg ilyen, szóval így nehezen érti az ember, hogy miért nem csinálják jól ezt az egészet. Értse mindenki ezt úgy, ahogy szeretné. Hát látok, abszolút látok, ahogy Adi ezt megjósolta, mondjuk így, hogy nekünk Mohács kell. Tehát kezdve attól, hogy most mi zajlik Magyarországon, ahogy kapcsolgatja az ember a BBC-t, a CNN, tehát hogy miket mondana arról, hogy otthon mi zajlik, és hogy az mennyire nincs beszélő viszonyban sem azzal, ami otthon zajlik. Hogy nekünk Mohács kell. Tehát azok az emberek, akik az elmúlt, most tényleg engedtessék meg nekem, hogy de én azt gondolom, hogy az idősebb hallgatók is tudják nagyon jól azt, hogy mi az, amiről beszélek, amikor azt mondom, hogy a Facebookon lecserélik sokan az avatarjukat ilyen szivárványosra, vagy ez a zsöszvízes vonulat, ez Magyarországon borzasztó erős volt, meg borzasztó erős a napjainkig is, és én nem bántani szeretném őket, sőt, pont azt érzem, hogy a nekünk Mohács kell alapon, ezek az emberek az ő mindenféle nácizós, stb. Köpködéseikből borzasztóan visszavettek, most, hogy látják, hogy mekkora baj lesz.
De leszünk elegen?
Ehhez a dologhoz? Uh-huh. Én azt gondolom, hogy több mint elegen vagyunk, és ez nem egy ilyen romantikus felhang, meg egy ilyen félőrült kiha innen hozzáállás. Azt gondolom az alapján, hogy sose beszélünk arról, hogy Egerbe 2300 férfi és 200 nő tette azt, amit tett, és 56-ot a magyar nemzet forradalmának hívjuk, mikor ez egy borzasztó nagy, még ha pozitív is, de hát akkor is mekkora ferdítés, és kimondhatjuk, hogy hazugság. Hiszen 1956 az 3700-800 ember forradalma volt, akik fegyvert fogtak, plusz az a 2-300 ember, akinek a többségét szintúgy kivégezték, akik az élelmet vitték föl nekik vidékről, stb. És hogyha csak a duplája odaállt volna ennek az embermennyiségnek, akkor azt gondolom, hogy Debrecennél tovább nem jut egyetlen orosz tank se, és hogyha mondjuk a négyszerese 20 000 ember, kicsit fölfelé kerekítve, akkor azt gondolom, hogy Trianont is egy füst alatt elintéztük volna, most ezt értse jól a kedves hallgató. Tehát, hogy mindig ez van az írott történelmünkben, most direkt nem akarom feszíteni a úrt azzal, hogy én nem csak az elmúlt 1000 évet vizsgálom, nyilván ez egy magas labda, főleg a Magyar Tudományos Akadémia jelenlegi minőségében ez egy véget nem érő vita lenne, nem is lenne túl sok értelme, mert úgyse tudjuk egymást meggyőzni pro és kontra, és azt gondolom, hogy kár ezeket az árkokat tovább mélyíteni, de azok a fajták, akik tisztában vannak azzal, hogy itt nem csak 1000 évről beszélünk, hanem jóval nagyobb távlatokról, azok egyszerűen tisztában vannak azzal is, hogy az univerzumba betöltött szerepünknek egyszerűen egy jellemvonása az, hogy mindig van egy embertömeg, akire rá lehet effektív mondani azt, hogy magyar, mert éppensége magyarul beszélnek, meg hogy a mi csapatunkhoz tartoznak így vagy úgy, de ennek az embertömegnek, akit magyarnak lehet hívni, ennek mindig minden egyes történelmi momentumunkba kirajzolódik, hogy csak egy töredéke az, aki elvégzi. Hát enyhén szóval nem a piszkos munkát, hanem pont, hogy a tiszta munkát, tehát hogy azt a részt. Úgyhogy megint az fog következni, én azt gondolom, hogy ott van az a 9-10 millió magyar a Kárpát-medencé, vagy bocsánat, a szűk Magyarországon, a Kárpát-medencében az a, hát nem akarok hülyeséget mondani, ez a 13-3,5 millió magyar, és én azt érzem, hogy olyan szempontból jól állunk, hogy lesz szerintem vagy 500 000, aki jóhajt tenni azért, hogy mi ne tűnjünk el a földszínéről. Nyilván itt a Magyar Házban az előadásomban kicsit romantikusan, meg kicsit keserédesen azt mondottam, hogy minden nép, aki látott minket a minőségi valónkba, amit mi tényleg, amikor mi még tényleg képviseltünk azt, amit amúgy mi képviselünk, ezek a népeknek az összese már nem létezik a földszínén. Tehát ők már nincsenek. És mi se vagyunk igazából. Én az örülnék, ha ezt bennhagynád ebbe a beszélgetésbe, mert én azt gondolom, hogy ezt ki kell mondani, hogy most nem létezünk. Független attól, hogy ki mennyire szereti ezt a mag kifejezést, ami nagyon elterjedt, bizonyos körökbe meg démonizálják, akkor is maga a szimbólum az nagyon is él, hogy most arról van szó.
Egy kicsit bővebben a magot.
Mint a mag népe, egy mag. Mint egy mag. Hogy az itt a kérdés, hogy mennyire jó minőségű cserépedényt sikerül nekünk ahhoz találni, hogy tényleg kihúzzuk azt, amíg tényleg termőt a talajra lehet ez a dolog. Mert most abszolút nem vagyunk abban a szituációban, hogy most mit építsünk igazából bármi látványos dolgot is, hanem most abszolút defenzív, ilyen szép ős magyar szóval, ezt tényleg meg kéne védeni azt, ami még maradt. Mert most egy olyan őrület következik ebben a félig meddig kiépült Szodomában, hogy borzasztóan meg kell védenünk ezt az egészet, ugyanis egy gomnyomásra törölhető világba keveredtünk. Biztos érti a kedves hallgató itt a Facebooknak, meg mindenféle digitális dolgoknak a mentén, már nincsenek fotóink a falon, már nincsenek festményem, semmi nincsen, csak táblagépek, telefonok, stb. Gyakorlatilag az elmúlt 20 évet, ha valaki úgy akarja, akkor egy gomnyomásra ki tudja a világtörténelmből törölni, tehát ez egészen tényszerű. Úgyhogy egy ilyen új helyzetbe kerültünk, és így se sok dolog maradt meg a mi irodalmunkból, a mi történelmünkből. Ez benne talán az érdekes, meg a keserédes, hogy ami megmaradt, az is olyan bődületesnek tűnik, mind mennyiségben, minőségben, mélységben, hogy felfoghatatlan, miközben jól tudjuk, hogy hát alig maradt meg valami. Úgyhogy hát ez nagyon-nagyon-nagyon óvni kéne, mert hogyha a vihar majd elül, ami még nem holnap lesz, akkor ezt tök jó lenne így egy jó helyre elültetni, most ez biztos, hogy bonzasztóan szentimentálisan hangzik, de hát ezt én most bevállalom, ezt el kéne ültetni, ezt locsolgatni kéne, és abból lehet valami, ugyanis olybá tűnik nekem, hogy minden alázatomat kipréselvén magamból, ami azt jelenti, egyetlen népcsoportot sem gondolom azt a világ kerekéről, hogy ne lenne neki meg a helye ebben az egész történetben, de az biztos, hogy kivétel nélkül minden népcsoportnak, beleértve a magyarokat is, csavarták a fejét valakik valamiért, és egy borzasztó, agresszív, arrogáns emberhez nem méltó úton járunk, és a lejtőn, mint egy őrült hógolyóból földuzzadt lavinaszerűség megyünk lefelé. Úgyhogy ez most talán kicsit negatív, ahol tartunk, de mégiscsak hát pozitívra szeretném kikerekíteni ezt a dolgot, hogy valami oka annak kell, hogy legyen, hogy mi nem jutottunk azoknak a népeknek a sorsára, akik, ahogy mondtam, még láttak minket, és már ők nem léteznek, mint ahogy kihalt állatfajok is vannak. Úgyhogy én amondó vagyok, hát már csak a játékedvé is próbáljunk megélni ezzel a lehetőséggel, de tényleg, most ezt tényleg ilyen lazán mondom, mert kár ezt túldimenzionálni, ahhoz borzasztóan sokat kellene nekünk tennünk, hogy betölthessük a szerepünket ebben a nagy játékban, amit földi életnek hívnak, ahhoz nagyon nagy erőfeszítést kéne tennünk. Most olybá tűnik, hogy mi nem óhajtunk megmozdulni, mi hagyjuk ezt az egészet. De hát ilyen funkadelik, meg ilyen mindenféle őrültek, mint itt ezzel a rádióval, meg ilyesmi, amíg itt vannak. Addig még van egy svéd csavar ebbe a történetbe, úgyhogy egyetlen dolog az, amit én megtapasztaltam, és ez részemről, ha lehet, akkor a végszó lenne, hogy én még magamon se tudok változtatni, nem hogy másokon. Így hát gyakorlatilag az én előadásaim, a dalaim bizonyos szempontból értelmetlenek, csak egy ilyen extrovertált egójáték az egész. Kár volna ezt titkolni, viszont egyetlen dolog van, ami tényleg működik, és ez egy borzasztó közhely, és nyilván nem véletlenül közhely, a példa. Tehát egyszerűen a példa az egy olyan dolog, hogy ha te teszel valamit, és azt te, akkor egyszerűen az a melletted álló ember, a szomszédod, a barátod, a munkatársad, a szerelmed, a rokonod, az akárki, az valami olyan furcsa dolgon megy keresztül, mint ahogy a kedves hallgató feltételezem, hogy megélte azt, hogy nem ő tett valamit, hanem az ő szomszédja, az ő barátja, az ő munkatársa tett valamit, és valami furcsa szellemi szintű dolog letaglózza az embert, és megváltozunk, mert azt mondom, hogy én is azt akarom tenni, vagy én is úgy akarom, hogy basszus, ez lehet máshogy is, akkor nem kell ordítani a feleségemmel, vagy meg lehet beszélni valamit, vagy nem kell megverni a gyerekem, lehet máshogy is nevelni, vagy lehet mondani a véleményem, mégis ki lehet állni magamért, nem kell folyton elnézést kérnem azért, hogy élek, vagy valami, tehát most csak ilyen egyszerű példákat mondtam, és igen, és egyetlen dolog ez a példa, ami ragadós, így hát én arra biztatnék és buzdítanék mindenkit, hogy ezen a borzasztó mikronokba mérhető penge élen, amin nekünk járnunk kell, mégiscsak próbáljuk meg azt, hogy úgy legyünk nemesek, emberhez méltók, és szeretetteljesek, és együttérzők, nagyon-nagyon távolra elkerülve minden fröcsögést, minden habzószájú ösztönből, érzelmekből, sértettségből fakadó ilyen csúnya dolgot. Úgy legyünk szeretetteljesek, hogy közben mégiscsak dobbantsunk oda, mégiscsak álljunk ki magunkért, és mégiscsak legyünk tisztában azzal, hogy kik vagyunk, honnan jövünk, és mit képviselünk, és ne kérjünk, ha már úgyis dupla vagy semmire játszunk, akkor ne kelljen már elnézést kérnem azért, hogy én egy magyarnak születtem erre a földbolygóra, mert itt mi nagyon komoly dolgokat csinálunk, és én úgy érzem, hogy itt azért még van némi feladat, mert ezek az emberek, hogyha itt tényleg lángba borítják már sokat szorra ezt a bolygót, akkor azt majd megint valakinek újra kell építeni.
Nagyon szépen köszönöm, és ehhez kívánunk neked sok sikert és sok kitartást, erőt.
Köszönöm szépen.